Kedves gyülekezet, a mai napon egy olyan hithősnek az életébe nyerünk bepillantást, annak is egy párbeszédét nézzük meg majd közösen, Istennel való párbeszédét, akiről nem csak az Ószövetségben emlékeztek meg, mint a nagy prófétáról, hanem az új szövetség zsidósága is, sőt az azóta lévő zsidó nép is, mint a nagyról beszél, hiszen az ő általa írt első öt könyv képezi a Tórát. Tehát Mózesnek az életébe nyerünk bepillantást. Mózesről, akiről Pál apostolék a hithősök sorában, mint a legekről, mint az egyik legnagyobbról beszélnek. De megnézzük az életét és a körülményeit, hogy megértsük ezt a párbeszédet, amit Istennel folytatott itt a második könyve elején, az elhívásánál, mert különben nem fogjuk megérteni, hogy neki milyen problémái voltak, és milyen lelki küzdelmei. És azért is fontos ez számunkra, mert megláthatjuk, hogy Istennek milyen tervei vannak emberekkel, illetve hogy Isten hogy tekint arra, amikor egy ember teljes jó szándékból, elkötelezettségből, de még telve hibákkal, fel nem ismert dolgokkal kisiklatja a saját életét, és nem azon az úton van, amit előre eltervezett az Isten. Hogy mindezt jobban megértsük, nyilván a gyermekkori szabadulását nektek nem kell mondani, ismeritek a történetet, de talán annyit bevezetésként, hogy ott és akkoriban is a politikai helyzet Egyiptom földjén nagyokat fordult, hiszen amikor József beköltöztette a családot, még ugye a történetünk előtt pár száz évvel azelőtt, akkor egy számukra kedvező uralkodó dinasztia uralkodott, akik nem eredetileg nem egyiptomiak voltak, és ezért sokkal kedvezőbben álltak a zsidósághoz, és beengedték őket, és az állapotuk nem csak azért, mert József olyan légkört teremtett, és olyan gazdasági helyzetet, és olyan bölcsességet hozott Isten által, hanem mindenképpen befogadóbbak voltak az idegenekkel kapcsolatban. Mikor Mózes megszületett abban az időben, ahogy olvassuk a Bibliából, hogy fordult a helyzet, és olyan fáraó dinasztia vette vissza az uralkodást, akik eredetileg egyiptomiak voltak, és így érthetjük, hogy különösen miért volt ellenük az ellenségeskedés, az idegen népek ellen, még inkább. És emlékeztek, olvassuk, hogy tudatosan, hogy sarcoltatta őket, hogy dolgoztatta őket, hogy ne legyenek termékenyek, hogy ne sokasodjanak, hogy aztán majd ellenük ne forduljanak, ne tudják őket legyőzni, ha éppen ők akarnának uralkodni. Szóval ez az új fáraó, aki akkor uralkodott, ez mindenképpen ellenséges viszonyban volt velük, és amikor látta, hogy annak ellenére szaporodnak, akkor meg egy újabb törvényt hozott, ugye nehezek ezek a felsőbbrendű törvények, hogy el kell pusztítani a gyermekeket. Na, ennyit a háttérről talán. Mózes ennek a tudatában nőtt fel és élt a fáraó udvarában, ugye édesanyja nevelte, mint ahogy tudjátok is, hogy teljes meggyőződéssel az előtte lévő proféciákból támaszkodott, hogy szabadulást hoz az Isten népe. Ugye konkrét szabadításra szóló ígéretek voltak már Ábrahámnak is, hogy hányadik dinasztia fog oda visszatérni, hogy fognak szabadulni, és a sínylődő zsidóság Istenhez kiáltva, ezekre a szabadulásokra hivatkozva küldte fel imáit, és kifejezetten tudatában volt Mózes annak, hogy neki ebben szerepe lesz. És talán annyit még az ő jelleméről, hogy kivételes tehetség volt. Ugye van itt közöttünk, aki tehetséges emberekkel foglalkozik. Mózes kivételes tehetség volt. Hihetetlen sokoldalú volt a szervezésben, a katonai harcászati, hadi dolgokban, gazdasági dolgokban, de a humán dolgokban is, és az emberekkel való viszonyban is, kivéve ugye a gyilkosságát, de a lírai dolgokban is, ugye a költészetében is sokoldalú volt Mózes, tisztában is volt a tehetségével, és ő tényleg szent meggyőződéssel azon volt, hogy ezt a tehetséget mind a szabadításra fogja fordítani. Ennek tudatában élt. És ugye olvassuk a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, hogy az egyiptomi udvarban, ahol ő trónörökösként volt számon tartva, ott olyan befolyások alatt élt, ami az egyiptomi istenségek bűvköre volt, de tudatosan ellenállt. Tehát tudatosan állt ellen, és inkább választotta a zsidó hitet, az alapokat, az őseinek a hitét, és maradt Ábrahám, Jákob, Izsák istenénél, és ez nagy küzdelem volt neki. Néha ugye olvassuk, hogy meg is fenyegették, hogy ha így marad, akkor nagy bajba kerül, és elesik a vezető szereptől, de ő kitartott. És azért, ha összefoglalva gondolkodunk erről, azért ezek nagy jellemre vallanak, nem? Hogy még ilyen közegben is meg tudott maradni. De. És most jön a de. És még mielőtt ezt a det elmondanám, felolvasom azt a mondatot, amiből megtudhatjuk, hogy ő ennek a tudatában tényleg úgy gondolkodott, hogy a nép is majd figyelembe fogja venni azt, hogy ő mire hivattatott el. És ugye azt gondolta, hogy az atyafiai is megértik, hogy Isten az ő keze által ad nekik szabadulást, de azok nem értették meg. Mózes meg volt győződve, a nép is várta a szabadulást, de nem ismerte fel benne a szabadító személyét, és ez okozott benne megütközést, de ő benne is voltak aztán megütközések. És most jön a de. De Mózes nem ismerte önmagát még. Ez sem újdonság nektek, de szeretném kifejteni ebben a párbeszédben azt, hogy mivel nem ismerte önmagát, és másképp gondolta a szabadulást és a szabadítást, ő azt hitte, hogy azokkal a dolgokkal, amiket megtanult, amiket begyakorolt, amiben jó volt a harcászatban, a hadászatban, ami az erőssége volt, hogy azt felhasználva fogja az Isten majd szabadítani a népet. És ezért volt az, hogy óvatlan volt önmagával kapcsolatban, és amikor igazságtalan helyzetet látott, azért megengedte a pillanatok tört része alatt magának azt, hogy ő igazságot tegyen, agyonütötte az egyiptomit, és hát pillanatok alatt kiderült a tett, és ezért kellett neki a Arábiába elmenekülnie, Midian földjére. És itt jön a törés az életében. Ha az elejét nézzük, a nagyszerű dolgokat, a tehetséget és a kínálkozó alkalmakat, az Isten egyértelmű útmutatását, hogy ő csodával határos módon meghagyta és ebbe a szerepbe helyezte, akkor azt mondhatnánk, hogy ebből csak egy felívelő hithős válhat. Tehát olyan, amit a zsidókhoz írt levél kereken megmutat nekünk. És azt gondolhatnánk, hogy ez, bocsánat, de csak Mózessel eshet meg, hiszen olyan körülményei voltak, ami megágyazta ennek a lehetőségét. Amikor elvágta az életét, mert azért ezt szögezzük le, tehát ezzel a tolvonással, hogy ő megölte az egyiptomit, ezt a felfelé ívelő isteni tervet, amit ő gondolt, ezt ketté vágta. De próbáljuk egy picit belehelyezni magunkat az ő helyzetébe, de ezt olyan mértékben ketté vágta, hogy ennek az embernek az összes létező addigi vágya, jó értelembe vett, szíve szerint való vágy, a semmibe ment. El tudjuk ezt képzelni? Mert mi összerakva most itt egybe olvashatjuk az ő történetét, de ő amikor elmenekült, és megnősült, és letelepedett, és egy merőbe más életvitelt élt, ő neki fogalma nem volt akkor róla, hogy vele az Istennek mégiscsak lesz még terve. Meg tudjuk érteni akkor ezt a szituációt, hogy és ha ezt nézzük, ha meg ezt nézzük, akkor meg azt mondjuk, vagy ha ezt látnánk most magunk előtt, hogy íme van egy valaki, aki nagy reményekkel kecsegtet, és a mostani időben a tehetségével hozzájárulna valamihez az Isten művében, és mondjuk az ő emberi gyengességéből az élete teljesen kisiklik, vagy más vágányra megy, akkor mit mondanánk róla? Akkor meg azt mondanánk, hogy Istennek biztos nincs vele terve, nem? De az Isten nem ilyen. És nekem ez egy olyan megerősítő dolog, persze, hogy tudtam, hogy nem ilyen Isten, de nézzük meg ezt a párbeszédet, amivel megközelíti 40 év után ezt az embert, aki csak egy dologgal nem volt tisztában, a saját természetével, és azt, hogy ugyanabban a hibába esett, mint az atyái, hogy saját elgondolásból próbálta az Isten művét betölteni. Hogy közelíti meg az Isten ezt az embert, és hogy kínál fel neki lehetőséget arra, hogy vele együtt egy nem mindennapi dolgot hajtasson végre, nem kis időbe telő, nem rövid volumenű dolgot, a szabadulást, a szabadítást. Nyissuk ki együtt a Bibliánkat, Mózes második könyve harmadik fejezeténél, és már hogy megértsük még inkább elmélyülten ezt az egész párbeszédet és az Isten megközelítését, ugye a szituációt már elmondtam a néppel, meg a politikai helyzettel kapcsolatban, de olvassuk hozzá a történetünkhöz a második fejezet végét is, a 23. verstől. Mert ugye az Isten terve az több síkon mozog. Mi csak azt látjuk, ami minket érint, vagy a közvetlen környezetünket, de Isten mindent lát, mindent egybesző, és a megváltási terve mindent a legjobb módon és a legjobb időben kombinál egybe. 23. vers, második fejezet. És lett ama a hosszú idő alatt, mikor meghalt Egyiptom királya, Izrael fiai pedig fohászkodtak a szolgasság miatt, kiáltottak, és feljutott a szolgasság miatt való kiáltásuk Istenhez. És meghallotta Isten az ő fohászkodásukat, megemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal kötött szövetségről, megtekintette Isten az Izrael fiait, és gondja volt rájuk Istennek. És itt akkor most nem szólnék arról, hogy minden egyes ember belső lelki világát, hogy próbálja közben az Isten megközelíteni, mert minden egyes embert szeretett volna fejleszteni és hitre juttatni közülük, de most egységében nézzük, hogy ő meghallotta a fohászukat, megemlékezett a régi ősatyáknak tett ígéretéről, és a legszebb mondat számomra itt az, hogy megtekintette Isten ezeket a fiakat, és gondja volt rájuk Istennek. Közben Arábia pusztájában ott él, pásztorkodva, csendesen, a teremtés művét megírva, mert Istent nem feledve és a szíve közepén hordozva Mózes. Ő nem szakadt el Istentől, de azért gondoljatok bele, hogy mennyire ott éghetett a szívében, hogy mi lett volna, ha ő nem öli meg ezt az embert, ha ő nem ilyen gondatlan eljárásában, ha ő már olyan helyzetben lett volna, hogy tud uralkodni magán, és nem indulatos. Hányszor van így az életünkben, hogy mi lett volna, ha? Mennyire másként alakulhatott volna az életünk, és az ott ég és gyötör bennünket is. És vigasz legyen számunkra, hogy Isten terve ettől még ott van, és egységében nézi az eseményeket. És így kapcsolódunk be a harmadik fejezetbe. Tehát Istennek gondja volt Izrael fiaira. Mózes pedig őrizte az ő apósának, Jetrónak, a Midian papjának juhait, hajtotta a juhokat a pusztán túl, és jutott az Isten hegyéhez, Hórebhez. És megjelent neki az Úr angyala tűznek lángjában, egy csipkebokor közepéből, és látta, hogy íme a csipkebokor ég, de a csipkebokor meg nem emésztetik. Ő még akkor nem tudja, hogy az Úrnak angyala jelent meg. Mi meg már elolvashatjuk, hogy ez az Úrnak angyala ki is volt igazából, mert pár verssel később utalást tesz rá. Egyszerűen egy olyan jelenség van előtte, amit nem tud hova tenni, nyilván oda megy. És azt mondta Mózes, és egyébként még abba is gondoljunk bele, hogy ezt maga Mózes írja le. Tehát azokat a dolgokat kiemelve, amit ő felejthetetlenül fontosnak tart. És azt gondolta, oda megyek, hogy lássam ezt a nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor? És látta az Úr, hogy oda ment megnézni, és amikor oda ment, akkor szólította őt Isten a csipkebokorból mondván. Mózes, Mózes. Mózes pedig így szólt, imhol vagyok. És azt mondta az Isten, ne jöjj ide közel, oldd le a saruidat lábaidról, mert a hely, amelyen állsz, szent föld. Nem tudom, átérezzük-e ezt a dolgot. Mózes, aki még ilyen módon soha nem beszélt az Istennel. Ihletet volt, leírta az előző történéseket, szívében égett a vágy az ígéret után, nem felejtette az övét most sem. Imádkozott értük most is, de soha nem beszélt még Istennel. És az Isten megszólítja, és elmondja, hogy ahol én vagyok, ahol én beszélek veled, a szent hely. Most csak egy kis mellékvágány. Én magamnak is mondom, hogy például, amikor szombaton összejövünk, és Isten szól hozzánk az igéjéből, gondoljunk bele, nem kívánja, hogy levegyük a lábbelinket nyilván, de hogy azért átérezzük azt, hogy most az Isten szól hozzánk, és szent hely, ahol vagyunk. Hogy úgy elcsendesedjünk, hogy rákészüljünk lelkileg is. És ezt mondta az Isten Mózesnek, én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene. Mózes pedig elrejtette az ő arcát, mert félt az Istenre tekinteni. Én olyan hálás vagyok, hogy a hálaszövegben az örökké hűséget mutató, a nemzedékről nemzedékre hűséges Isten lett felolvasva. Mert az Isten mindig úgy mutatkozik be, hogy azoknak az ősöknek, akik le vannak jegyezve, akik a tieid voltak, ugyanaz az Istene vagyok most neked, mint ő nekik voltam. Én néha, amikor hazaérkezem este, egy dombtetőn lakunk, és kinyitom a kaput, hogy bejárjak, és nappal rálátni ott a síkságra, ami mögöttünk van, ugye a dombtetőről. Este pedig mindig úgy szeretek felnézni, mert ott nincs fényszennyezés a környékünkön, és látni a csillagokat, és tudjátok, mindig az jut az eszembe, hogy amely csillagokat látom, azokat láthatták az őseim, de amely Isten az őseim Istene volt, az az Isten az én Istenem is. És ez olyan megnyugvást ad nekem. Mózes pedig, amikor ezt hallhatta, és bemutatkozik neki az Úr, hát nincsenek rá szavak, hogy érinthette őt. Mély megrendüléssel és mély alázattal, fölnézni nem mert, elrejtette az arcát. Ez a Mózes, aki egyébként fénylő arccal jött le aztán a hegyről, elrejtette. De nem tudott mit mondani. És ekkor az Isten a bemutatkozás után a lényegre törő dolgon elmondja, hogy miért kereste őt meg. Azt mondta neki, látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Egyiptomban van. És meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat, sőt, ismerem szenvedéseit. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, szoktatok-e hosszú ideig imádkozni egy helyzetért, vagy egyáltalán az Isten népének a helyzetéért, vagy az ő terveinek a véghezviteléért, vagy ígéreteiért, vagy családi dolgokért, bármit mondhatnék. Szoktatok-e hosszú ideig imádkozni? És néha úgy tűnik, mintha nincs válasz. Nincs válasz. Nincs helyzetmegoldás, nem látszik semmi. Én is néha azt szoktam mondani, csak egy kis morzsát mutass abból. Csak egy kis reménysugarat adj abból, hogy uralod a helyzetet, hogy ismered a helyzetet. És Isten egyébként mindig szokott egy kis morzsát mutatni, hogy tovább tudja a hitünket. De gondoljatok bele, aki akkor kimondta Mózesnek, aki még viszonylag így is jó helyzetben volt, bár a szívében ott égett az ő bűne, de még akkor is jó helyzetben volt, mert ő nem élte át a további sanyargatásokat, a sarcolásokat. És még ez is bánthatta, hogy mi van a néppel, egyre nehezebb a helyzetük. Hol van itt az Isten? Hogy hallgatja meg őket? Hogy lesz ebből szabadulás? Milyen híreket fog ő erről hallani? És egyenesen az Isten mondja meg. És amikor ő nyomatékosítja, hogy én láttam mindezt, én hallottam, tudok róla, hallom a kiáltásukat, ismerem szenvedéseiket, és elmondja, hogy és van tervem. Ne aggódj, te se aggódj, le is szállok, hogy megszabadítsam őt az egyiptombeliek kezéből, és hogy felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, és ismétli az ígéreteit. Tejjel és mézzel folyó földre a kananeusok, kitteusok, emoreusok, perizeusok, kibeusok, jebuzeusok lakóhelyére. Én vagyok ugyanaz az Isten, megteszem. Milyen öröm lehetett ez Mózesnek, nem? micsoda kiváltság lehetett erről hallani, és ha csak ennyit hall, már akkor megnyugvás. De az Isten folytatja. Mivel hát íme feljutott hozzám az Izrael fiainak kiáltása, és láttam is a nyomorgatást, amelyel nyomorgatják őket az egyiptombeliek, most azért eredj, elküldelek téged a fáraóhoz, és hozd ki az én népemet, az Izrael fiait Egyiptomból. Hát én beleképzeltem magam Mózes helyébe. Hát enyhén szólva, a második részét, illetve az első részét, amin gondolkodtam, azt majd mindjárt elmondom, de a második része, hogy hát ez teljes lehetetlenség. Kihozni őket, de hogyan? Hát én próbáltam, ebben éltem, 40 éves koromig. Az nem sikerült. Itt vagyok valahol összetörve 40 év után, teljes más életvitellel. És hogy mi volt Mózesben, ezt itt halljuk meg. Mózes pedig mondta az Istennek, kicsoda vagyok én. És nem folytatom még a mondatot. Ez a kicsoda vagyok én, Uram. Ki vagyok én az Isten művében? Tehetséget adtál, mindent megadtál. És ketté vágtam az életemet, és ketté vágtam a te terveidet. Egy élet, egy elrontott élet áll mögöttem, bűnökkel terhelve. Ott ég a lelkemben, tudom, hogy te igazságos vagy. Le is szoktam tenni, csak nálad van bűneimre bocsánat, ezért ismerhetlek téged. De hogy áll az én dolgom te előtted most? Hogy lehet nekem ebben még részem? Kicsoda vagyok én? És számít Istennél az, hogy valaki hibázott? Mondjátok meg nekem, számít Istennél az? Tud ő ezekkel a helyzetekkel mit kezdeni? Egy elrontott, másfelé ívelő élethelyzettel is tud ő mit kezdeni? Tud. Ezért olvasunk erről. És tudjátok, amikor én ezt elmélyülten olvastam, mert hát én is ilyenekkel küzdök. Mint ahogy Dávid is mondja, hogy számtalan bűneim vannak. Ott égnek a csontjaimban. Kicsoda vagyok én az Isten előtt. És ez az Isten, aki összekombinál mindent, mert ő a tervező és a kivitelező és a megváltási terve mindenre kihat. Ő ismeri a szíveket. Kicsoda vagyok én, Uram? Mondja Mózes. És hogy én menjek el a fáraóhoz, és kihozzam az Izrael fiait Egyiptomból. És elkezd magyarázkodni az Isten, hogy kicsoda vagy te. Nem. Azt mondja neki, én veled leszek. Ennyi. Én veled leszek. Tudjátok, egy valóban Istent kereső, hívő, de gyötrődő ember, amikor az Isten azt mondja neki, hogy én veled leszek, akkor minden kétség elmúlik ott akkor. Pedig a helyzet lehetetlen volt utána is. És nagyon nehéz volt, és hosszú volt. De azt mondta Isten, hogy én veled leszek, és Mózes azért ezeket a mondatokat írja le, mert egyszerűen neki ezek vezérmondatok voltak végig, hogy Isten számít rá, és az az önteltség és büszkeség, amiről ezt olvashatjuk Ellen White-nál, hogy Istennek mindig az a szándéka, hogy a szabadulás úgy menjen végbe, ami megszégyeníti az emberi büszkeséget. Tehát itt már olyan helyzetben találja Mózest, ahol ő aztán nem képzel magáról semmit, de semmit, és a legnagyobb alázattal és alárendeléssel van. Én veled leszek. Nem magyarázkodik neki, hanem mivel tudja, hogy Mózes a mindennapjaiban ismeri, és megváltottként éli az életét. Tudjátok, milyen nagy dolog ez? Olyan hívők, akik nem megváltottként élik az életüket, számításba nem jöhetnek az Isten művében. Ne ess kétségbe, nagyon szépen kérlek, amikor felismered a bűneidet, mert akkor lehetsz megváltott ember. És a megváltót ismerő, bűneire gyógyírt kapó emberekkel tud Isten mit kezdeni. Én veled leszek. És ez lesz a jel, hogy én küldtelek téged, hogy mikor kihozod a népet Egyiptomból, ezen a helyen fogok szólni. Ezen a helyen fogtok szolgálni az Istennek. Hát ezt majd utána látod meg. Érdekes módon ezt mondta neki. És lehet az Istennel beszélgetni. Megkérdő, hogy kicsoda vagyok én, hogy engem küldesz el. Isten válaszol rá, és megint jön Mózes. Istennel lehet párbeszédet folytatni. Tudjátok, hogy vágyik rá? Isten nem a sablonos beszédre vágyik. A mély, belső, igazi, valódi kérdésekre vágyik, arra szeretne megfelelni. Örömmel felel. Hallgatjuk mi az Istent. Szoktunk hozzá így szólni. Küzdő imádságainkban hagyunk teret, hogy visszaválaszoljon. És Mózesnek még mindig van kétsége, és még mindig van kérdése. Mózes pedig azt mondja, hát ha én elmegyek az Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, ugye akkor már tervez. Hogy zajlik ez le? Hogy lesz ez a kivitelezve? Ezt mondom nekik, a ti atyátok Istenek küldött engem ti hozzátok. És ha azt mondják nekem, hogy mi a neve, mit mondok nekik? Szövi tovább a tervet, de most már Istennel együtt szövi a tervet. Hogy legyen, mint legyen? És azt mondja Isten Mózesnek, megfelel megint, vagyok, aki vagyok. És mond, így szólj az Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem ti hozzátok. Az örökké való, az örökké létező. Ugye nekik ez sokat mondott. A több Isten hívő kultúrában, ahol nevetséges volt az egy Isten hit, ahol nem figyeltek az egy Istenre, ez nekik speciális Isten volt, az ő Istenük, az öröktől fogva lévő egyedüli Isten. Mózes megtudta ezt a választ, így kell, hogy szóljon, és ismét kérdez Istentől, mert lehet. És ismét mondta még Mózesnek Isten, így szólj az Izrael fiaihoz, az Úr a ti atyátoknak Istene. Hivatkozik ugye vissza, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene küldött engem ti hozzátok. Ez az én nevem mindörökké, és az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre. Menj el, gyűjtsd egybe az Izrael véneit, és mondd ezt nekik, az Úr a ti atyáitok Istene, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene, megjelent nekem mondván, megemlékeztem rólatok, és arról, amit elkövettek rajtatok Egyiptomba. És azt mondtam, kiviszlek titeket az egyiptomi nyomorúságból, kananeusok, kitteusok, emoreusok, perizeusok, kiveusok, jebuzeusok földjére, tejjel és mézzel folyó földre. És ha hallgatnak szavadra, akkor elmégy te is az Izrael vénei Egyiptom királyához, és így szóltok neki, az Úr, a héberek Istene megjelent nekünk, most azért hadd menjünk 3 nap útra a pusztába, hogy áldozzunk az Úrnak, a mi Istenünknek. Én pedig tudom, hogy az egyiptomi király nem engedi meg nektek, hogy elmenjetek, még erőhatalomra sem. Kinyújtom azért az én kezemet, megverem Egyiptom mindenféle csodáimmal, melyeket véghez viszek, így aztán elbocsát titeket, és kedvessé teszem a népet az egyiptombeliek előtt, és lesz, hogy mikor kimentek, nem mentek üresen, és elmondja, hogy mit tegyenek. Mózesnek ez elég bizonyság volt, kérdezem tőletek. Egy egész tervet mondott el, és azt is elmondta, hogy fog zajlódni. Mit is mondott először, kikhez menjen? Először menjen a vének. Mert egy egész népet nem lehet ám megközelíteni. Azokkal lehet valamit kezdeni, akik ugyanúgy szívükön viselik a dolgot. Akik ugyanúgy killódnak, és nem látják a továbbiakat. Akik ugyanúgy Istenhez kiáltanak. Őket kell meggyőzni. Jó értelemben meggyőzni. Az ügynek meggyőzni. Milyen nagy dolog, amikor mi találkozunk az Istennel. Tudom, hogy megkeresett. Tudom, hogy terve van. Lefektette az összes tervét. De a többiek még nyomorúságban vannak. Nyomorognak, hitetlenek, ködösek, nyüglődnek. Hogy lehet egy népet meggyőzni? És elmondja tételesen azt is, hogy utána majd együtt elmentek a fáraóhoz, de előre elmondom, a fáraó abszolút nem fog rátok hallgatni még erőhatalommal sem. csodáimat megmutatom neki, még akkor sem, csak a legvégén. Tehát tudta előre Mózes mindezeket. És akkor újból kérdez, és azt mondta, és szerintem minden igaz, Istent kereső, alázatra jutó, az ügyért buzgó, hívő embernek ugyanez a kérdése, de lehet kérdése. De ők nem hisznek nekem, és nem hallgatnak szavamra, és még azt is fogják mondani, hogy nem jelent meg neked az Úr. Kételkedni fognak. Egy népet meggyőzni. Próbáltatok már pár embert meggyőzni? Próbáltatok egy embert meggyőzni? A jóról, az igazról? Hát mennyire lehetséges? A legjobb szándékkal is. De Isten azt mondja, hogy tedd, amit én mondok. Az Úr válaszolt. Mi az, ami a kezedben van? Mondta, hogy egy bot. Mózest kellett először meggyőzni erről a helyzetről. Tudjátok, dolgokat véghez vinni az Isten művében és adni, az mindig azt jelenti, hogy először kapni. Meg ne próbáljunk úgy menni magunk szándékából és buzgalmából, hogy először mi nem kaptunk valamit az Istentől, mert kudarca vége. Mózes is kapott először Istentől. Itt egy csodát. El kellett dobnia a botját, kigyóvá vált, ő elfutott előle, az Isten meg azt mondta, hogy na, akkor most fogd meg. Megfogta, és újból bottá vált. Megmutatta neki, hogy leprás lett a keze. Újból meggyógyította, és azt mondta, újból leszögezte, én vagyok veled, én veled vagyok. Ha ezeket meg tudom veled tenni, nekik is bizonság lesz. Tudjátok, testvérek, és miért is vesszük mindezt? Azért, mert ami előttünk áll, nem kisebb dolog, mint ez a szabadulás. A földi történelem lezárul. Tudjuk, tételesen tudjuk a kimenetelét, ha tudjuk, remélem, hogy átfogóan legalábbis. Tudjuk, mik állnak előttünk. Az, hogy hogyan fog véghez menni, hát azelőtt csak talán széttárt karral állunk. De hatalmas feladatunk van nekünk ebben. Az Isten valóban, de most tényleg nem a meggyőzés kedvéért, de kérdést feltéve, valóban szeretne embereket olyan helyre helyezni és tenni általuk, ami meggyőzi a körülöttük élőket, hogy az egyedüli igaz Isten üzen. Ugye azt mondja a Jelenések könyve 14. fejezete, hogy mint egy égen repülő angyal követ küldött, hangos szóval hirdeti a világnak, hogy mi következik, mire kell figyelni. Hogyan lehet erről az embereket? Kinek? Milyen eszközökkel? Ha az alapokat megértjük, ami itt történik Mózessel is, akinek megváltója az Isten, aki a gyötrődő lelkére balzsamot kap, aki az újbóli hívásra, amiben már ő sem reménykedett, hát készületlenül érte, bizonyos szempontból őt készületlenül érte ez az elhívás. Álmában nem gondolta volna. Sőt, ő kételkedett benne. De akit az Isten bátorítani és biztatni tud arról, hogy belekombináltam a megváltási tervbe a kisiklott életedet, a hibázásaidat. Én tudom, hogy abban és abban az élethelyzetben nem voltál a hit magaslatán. De ki tudlak belőle hozni, és a hit magaslatára tudlak juttatni. Velünk és rajtunk keresztül tud és akar az Isten üzenni. És az ő meggyőző ereje, ami megváltottságunkon keresztül teljesen természetes módon ott fog állni. És ezért Mózes, amikor ezt hallhatta, és mondja neki az Isten, hogy ha ezeknek a jeleknek sem hisznek, akkor még vért is fogok eléjük a vízből tenni. És erre föl a 10. versben, a 4. fejezet 10. versében azt mondja Mózes az Úrnak a következő probléma. De ugye mi volt az első probléma? Ki vagyok én, hogy engem küldj? Erre az Isten azt mondja, én veled vagyok. Akkor mit mondjak a népnek? Vagyok, aki vagyok, az örökkévaló küld. Elmondja a terveit. De a nép nem fog nekem hinni. Erre az Isten azt mondja, hogy fog neked hinni. ugyanúgy ott vagyok. És jön a következő kérdés. A következő jogos, felmerülő, tényleg akadályt képező kérdés. Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló, sem tegnaptól, sem előttől fogva, se azóta, hogy szóltál a te szolgáddal, mert én nehéz ajkú, nehéz nyelvű vagyok. 40 év eltelt. Én teljesen más életvitelt éltem. Már elszoktam az egyiptomi nyelvtől is. Én nem tudok. Tehát tényleg alkalmatlan vagyok. Tehát Mózes itt most még nem direkt kekeckedik. Tényleg kérdés volt számára, hogy fog ő ennek a szerepnek megfelelni. Az Úr pedig mondja, ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává, süketté, látóvá vagy vakká? Nem, de én az Úr. Most hát eredj, és én leszek a te száddal, megtanítalak téged arra, amit beszélned kell. És eddig nem volt gond, hogy párbeszédet folytattak, hiszen Mózes valós kérdéseket tett fel, Isten a valós kérdésekre valóban megfelelt. De erre Mózes azt mondja, kérlek, Uram, csak küld, akit küldeni akarsz. Ugye a Bibliát fejtegető nagy emberek között kérdések vannak, hogy ezt most szerénységből mondta, vagy arra utalta, hogy hát akkor küldj el engem, ha engem akarsz. De ha elolvasuk a 14. verset, akkor szerintem egyértelmű, hogy Mózes mire gondolt. Mivel a 14. vers így kezdődik, felgerjedt az Úr haragja Mózes ellen. Hát eddig nem. A valós, tényleges, létező kérdésekre, mikor választ kapott, tovább léptette. És újabb valós tényezőt hozott az Isten elé, amire megválaszolt. De itt már felgerjedt az Úr haragja Mózes ellen, és mondja, hogy nem, de a te atyád fia neked Lévi nemzetségéből való Áron. Tudom, hogy ő ékesen szóló, íme ő is elődbe jön. Szóval én megteszem, erről is gondoskodok. És azt olvashatjuk Ellenvájtnál, hogy az előző kérdések nem okoztak akadályt, mert amit előbb minden is mondtam, mentségeit mindedig önbizalom hiányában, alázatosságban tárta az Úr elé, de miután Isten megígérte, hogy minden nehézséget elhárít útjából, és végső győzelemre segíti, minden további vonatkozás és alkalmatlanságára való hivatkozást, Isten iránti bizalmatlanságról tanúskodott, amit már ugye, bocsánat, hogy egy kicsit akadozva olvastam, tehát az innen további való alkalmatlanságra vonatkozó dolgot már Isten iránti bizalmatlanságból mondta, félelmet árult el, minthogyha Isten nem tudná képessé tenni a nagy feladatra, vagy pedig tévedett volna, amikor őt hívja el. De akkor sem hagyja ott Isten. Azért, mert felgerjed a haragja, és az Isten hite itt egy kicsit meginog, nem hagyja ott az Isten. És tudjátok, ez számomra egy olyan nagy tanulság. Mi olyan hamar ott hagyjuk egymást, vagy olyan hamar lemondunk a másikról. Vagy ha felgerjed a haragunk, nem úgy, mint az Istennek, hanem emberileg, olyan hamar azt látjuk, hogy nincs mit kezdeni a másik emberrel. Isten nem így látja. Hanem elmondja, hogy hogyan lesz. És mint lesz. És hogy Mózes hitt ennek az Istennek, és hogy teljes alázattal vitte véghez a kivonulást, a milliós tömeggel való foglalkozást, és hogy a világ legszelidebb embereként teljes hitre juthatott, és megérdemli a hithősöknek a megemlítésénél az ő nevét, holott ő már nem volt büszke magára, holott ő már nem tartotta nagyra magát. De Isten mindig várja ezt a pillanatot, hogy juthat el az ember idáig. Hogy ne a saját erejére és a bölcsességére támaszkodjon a hívő ember vagy a hívő közösség sem. Hogy a büszkeség és az önelégültség kikophasson. Ehhez van szükség, testvérek, a sok-sok kudarcra. Nem lenne rá szükség, ha a büszkeség és az önelégültség olyan nagyon hamar letehető lenne. De emberek vagyunk. És az Isten belekombinálja a mi nagy-nagy-nagy nehézségeinket. A megoldhatatlan, tehetetlenség érzésünket, a kisiklott életünket, a bűneinket, mindent belekombinál. Csak egy dolog számít, hogy mi engedjük-e, hogy megváltottak legyünk. Hogy mi engedjük-e, hogy a bűneinkre megoldás szülessen a mennybe, hogy Krisztus áldozata valóban ragyogó fényként lehessen a lelkünkben, és ez éltessen bennünket. Tudjátok, ha valaki ezt megengedi, nem győzködni akarom az Isten népét, csak azt látom, hogy ez a legkényesebb pont. A hívő nép körében ez a legkényesebb pont. Mert nagy dolgokat mondani, azt nagyon tudunk. Külsősöknek is, egymásnak is. Csak amikor jön a helyzet, akkor sorra látom összeomolni, még a kisebb problémáknál is a hívő testvéreket. Nem lenne ez így, nem kellene, hogy így legyen, ha neked Krisztus a Krisztus. Ha neked Krisztus a megváltód, akkor megváltód akkor is, amikor összetörnek a dolgok, összetörnének a dolgok, mikor összecsapnak a hullámok, mikor semmi nem szól amellett, hogy ebből kimenekedés lenne, de ha neked Krisztus a megváltód, és azt mondja, hogy én veled vagyok mindvégig, akkor máshogy fogod megélni a nehézségeket, mint hogyha nem. És akkor tudsz meríteni, és akkor tudsz másoknak is erről beszélni. Testvérek, összegzésként, újból elmondva, megerősítve, minket is hív az Isten most. Nagy feladatot bíz ránk. Ha meg tudjuk érteni, hogy ő előtte kik vagyunk mi, kicsoda vagyok én, Uram, és elfogadjuk a hívást, feltesszük a kérdéseket, keressük, kutatjuk a hogyanokat, meghalljuk a válaszokat, és nem óckodunk, akkor nagy dolgokat fog véghez vinni az Isten. Nem kisebb szabadulás, mint ott és akkor Egyiptomban. Az örök életbe fog embereket menteni erről a földről. És én azt kívánom, hogy lehessünk mi azok az emberek, akik ebben részt vesznek, és legyünk olyan búzgók most is, hogy keressük az Istent, hogy mi az ő útja. Egy részt szeretnék felolvasni még zárásként, hogy Isten útjait keresni, az nem csupán azt jelenti, hogy hittel veszem a dolgokat, hanem azt is, hogy megteszem az ő dolgait, és engedelmességre jutok. És lépésről lépésre az ő tervében részt veszek. Az isteni parancs Mózest olyan állapotban találta, melyben már mentes volt minden önhítségtől, meggondolt, sőt félénk volt. De miután elfogadta a megbízatást, teljes szívvel látott munkához, bizalmát az Úrba helyezve, küldetésének magasztos volta, megelevenítette legkiválóbb szellemi képességeit, Isten megáldotta Mózes készséges engedelmességét, ékes szólóvá, bizakodóvá és higgadtá tette, alkalmassá a legnagyobb megbizatásra, amit ember valaha kapott. Legyen a példája előttünk is arra, hogy mit tesz Isten azok jellemének megerősítésére, akik tökéletesen bíznak benne, és maradéktalanul engedelmeskednek parancsolatainak. Azt kívánom nektek, hogy ugyanígy tudja szellemi és fizikai képességeiteket megsokszorozni az Isten, és mutassa meg, hogy mit tud tenni azokkal, akik hű szívvel, nem elfordulva tőle, engedelmesen, és hitben megújulva neki szeretnének szolgálni. Amen.